más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok, egy pici adat. Tornanádaskán élők munkajövedelme mindössze hatoda az országos átlag munkajövedelemnek. Ez olyan adat, ami azért talán felfogható, és talán jellemzi majd azt, amiről beszélgetni fogunk a következő 50 percben, hogy milyen a magyarországi szegénység térkép, hogyan alakul, de ha előtte számba vesszük azt, hogy mi történt az elmúlt években, akkor nagyon szembeötlő az, ami egyébként nem meglepő, hogy a kormány az utóbbi egy-két évben igyekszik kozmetikázni az ezzel kapcsolatos adatokat, és hát ebben a Központi Statisztikai Hivatal elég jelentős szerepet töltött be, ugyanis lelepleződött, hogy manipulálják az adatokat, manipulálják a szegénységi mérésnek a különböző módszereit, hogy a kormány számára kedvezőbb számokat mutassanak ki, mint amelyek a valóságban. De honnan vannak a valódi számok akkor, ugye? Ezt is kérdezhetnénk, meg is fogom kérdezni. Ma tehát ez a témánk.
Más részről. Az első vendég.
Katona Tamás, a KSH volt elnöke, közgazdász, pénzügyi szakember. Gondolom, hogy ön előtt nem volt titok, mert ha számokat elkezdtem nézni, hogy a KSH által a szegénységgel kapcsolatos közölt adatok kezdenek nagyon széppé válni, akkor ott a mögött valami gyanús dolog volt. Ez csalás, vagy csak játék a számokkal, és belefér az etikai kódexbe, vagy ez egy politikai játszma valóban ön szerint?
Hát sok tényezőtől függ az, hogy a statisztikai adatok mennyire megbízhatóak. Az kétségtelen, hogy minden lakossági felvételnek problémája az, hogy egyre gyakrabban ütközik bele a statisztikus abba a problémába, hogy nem válaszolnak a megkérdezettek. Tehát ez a non-response jelenség egyébként, ez világszerte így van, Magyarországon is most már érzékelhető, elég erőteljesen, de ebbe benne van az általános politikai légkör. Tehát amikor nem bíznak a hivatalokban, a hatóságban, a politikában, akkor óhatatlanul ez megjelenik, és kétségtelen, hogy a szegénységre utaló adatok, azok hát bizony nem torzításmentesek, ez látszik. Ez hosszú idő óta így van. Ez megjelent egyébként először abban, hogy itt valami nem stimmel, amikor a 2010-et követő első három évben a reál jövedelmek csökkentek. 13-ban mozdult meg valami, 10-11-12-ben látványos csökkenés volt. Ezt még a kormány egyébként úgy oldotta meg, hogy rákent mindent.
Az előző gyurcsányra. Hibája, persze.
Aztán ezt megszokták, és aztán a gyurcsányozás az általános lett, még 15 év után is emlegetik. De ez még a Jobbik eset most, amikor megjelent egy nagyon kedvezőtlen népesedési adat, akkor meg a bokros csomagra hivatkoztak. Tehát ehhez képest még...
És a Mohácsi csata is még ott van az készenlétben, hogy valamire indokoljuk a negatív tendenciákat.
Igen, kétségtelen vannak kurzustörténészek, nem szabad lebecsülni a kreativitásukat. De valóban ott például az történt 2013-ban, hogy ez a szegénységvizsgálat, ugye az Eurostatnak, illetve az Európai Bizottságnak egy általános vizsgálata, ezt úgy hívjuk, hogy a relatív jövedelmi szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget vizsgálják. Ez egy általános vizsgálat minden országban azonos módszertan alapján minden tavasszal elvégzik a vizsgálatot, és általánosan a következő ősszel közlik az adatokat. És 13 őszén olyan adatokat közölt a KSH, amelyben közölte a 12-es adatok, a 12-es adatfelvétel információit, és ezt társította a 13-as magyar adatokkal. Tehát ott már szépített egy kicsit, de hát ilyen... Ez
magyarul, tehát 13-ban már jobb jövedelmi adatok voltak, de azt a 12-esbe belepakolták, ha jól értem.
Így van, igen. Tehát ilyen előfordul.
Jó, hogy jobb képet mutassunk.
Most a lényeg az, hogy Ez egyébként is egy nagyon bonyolult felvétel, nagyon nehéz vizsgálni, de egy dolgot azért szeretnék hozzátenni, hogy ugye a statisztika az egy komplex információs rendszer, tehát ott egy-egy adatot kiragadni nem is érdemes tulajdonképpen, mert például a 2023-ban látványosan csökkent a reáljövedelem, nem csak 22-21-hez képest is, ugye több mint 2%-kal csökkent a reáljövedelem országosan, de ezen belül az alsó kvintilishez, tehát a rangsorba állítjuk jövedelem szempontjából a népességet, a legszegényebb 20%-nak, ez ugye majdnem 2 millió embernek a reál jövedelme 9%-kal csökkent.
21 és 23 között.
Így van. Tehát ez mutatja, aha, hogy, és az egész, egyébként, ha csak logikusan gondolkodunk, a 2010 óta folytatott kormányzati politika következetesen szegényellenes, az alacsony jövedelműeket sújtja, ebben benne van az, hogy a szociálpolitikából vonták ki a legtöbb pénzt, hogy egy kulcsos személyjövedelemadó van, minden népesedési, szociális intézkedés azoknak ad kedvezményt, akik nincsenek rászorulva.
Magas jövedelműeknél jelentkezik az adómegtakarítás, a rezsicsökkentési megtakarítás, hiszen egy alacsony fogyasztású háztartásban, ahol havonta 25 köbméter gáz fogy mondjuk, és ott az a rezsicsökkentés tényleg csak mondjuk 100-200 forintban jelenik meg, és 10 000 nagyságrendben mondjuk egy 300 négyzetméteres villánál.
De még egy dolog sújtja az alacsony jövedelműeket, a magas fogyasztási adó.
Hát az
tehát
meg
azzal,
nagy,
hogy az
meg
adórendszer nagy, igen, úgy alakult át, hogy például a legnagyobb vagyonokat mindenféle közteher nélkül lehet örökölni, milliárdos vagyont simán örökölhet valaki a szüleitől, házastársától teljesen köztehermentesen. 15%-kal adózik az is, akinek 500 ezer a jövedelme, az is, akinek 5 millió, és az is, akinek 25 millió.
Igen.
És ehelyett, ugye van nálunk egy 27%-os fogyasztási adó, ezért a közterhekből arányosan sokkal több terhet viselnek a szegények, a nyugdíjasok, a munkanélküliek, a nagycsaládosok, sőt, az élelmiszer fogyasztási adója, az áfája tulajdonképpen nem 27, hanem 31,5%, mert egy 4,5%-os külön adót vetettek ki a kiskereskedelmi láncokra.
De ez mind azt mondta, hogy tényleg az alsó 20% a legkevesebbet keresőket sújtja.
Még egy, az elmúlt 3 évben 70%-kal nőttek a élelmiszerárak, 70%-kal, és az alacsony nyugdíjasok 37%-át költik élelmiszerre a jövedelmüknek, még a legmagasabb jövedelmek 23%-ot. Igen. Tehát ez mind azt mutatja, hogy nő a szegénység. Ehhez képest kimutatni azt, hogy alacsonyabb lett a szegénység, hát erre igen, mondtam, hogy ezek nem tudják.
Igen, ugye meg is jelent adatok most már, hogy a KSH kozmetikázásának eredményeképpen kiderült, hogy ha igaz lenne az a jövedelem skála, amit bemutatnak, akkor vannak olyan sávba eső emberek, akiknél másképp nem létezhet, csak hogyha a NAV esetenként 100 000 forintos kedvezményt biztosított volna számukra, ez nem létezik, ez biztos. És például az, hogy van 316 olyan nyugdíjas ember Magyarországon, akinek fillére pontosan ugyanannyi a havi jövedelme, ami megint csak egy, hát mondanám, egy különleges eset Magyarországon, hogy van-e ilyen állat, mármint ilyen ember.
De ez egy mintavételes eljárás, ennek van mintavételi hibája természetesen, de ezért mondtam, hogy ezek nem torzításmentes adatok, itt láthatóan
de
a szociológusok
is. De miért jó az egész? Ugye azon gondolkoztam, és én a statisztikai hivatal elnökeként nyilvánvalóan a mindenkori magyar kormány számára produkálják elsősorban azokat az adatokat, amelyekből lehet következtetni, hogy milyen lépések szükségesek gazdaságban, jövedelempolitikában, szociálpolitikában, hogy önmaguknak hazudnak? Mire jó ez?
Ez egy nagyon veszélyes dolog valóban. Itt ez kétségtelen, hogy lehet az adatokat torzítani, de ezzel a kormány saját magát is becsapja. Ugye itt azt érzékelni lehet egyre, hogy a hivatal, a KSH vezetőiben egyre erőteljesebb a megfelelési kényszer.
Nyilván nagyon nagy a nyomás.
De ez más hatóságoknál is így van, és most már látszik, hát amiket mond a nemzetgazdasági miniszter, én mindig drukkolok annak, hogy már ilyen szakmai ártalom ez nálam, hogy legalább az előjelet találja el Nagy Márton, és ez is csak egy részében sikerül neki a prognózisait tekintve. Tehát láthatóan most már nincsenek a valóság ismeretének a birtokában.
Hát igen, a miniszterelnök évelei repülőrajtról szóló víziói mutatták, hogy itt már egy ilyen verbális gazdasági növekedés van legfeljebb, vagy egy virtuális pontosabban, mert hát azóta is lefele ível a magyar gazdaság teljesítőképessége, a jövedelmek tovább, a reál értékben tovább csökkennek, és akkor itt az a lényeges, hogy nem lehet leönteni Magyarországot ilyen átlagadatokkal, mert olyan nagy a különbség jövedelmekben, települési formákban, egyebekben, hogy differenciáltabban kellene ezt sokkal...
Erre szoktuk mondani, hogy ketté szakadt a társadalom, nagyon jelentős különbségek vannak, sokáig a KSH vizsgálta jövedelem decidisek szerint a különbségeket, és akkor kimutatta utoljára az, hogy ilyen 10-10 és félszeres volt a különbség a legmagasabb 1 millió és az legalacsonyabb jövedelme 1 millió között. Ilyet a Tárki szokott végezni ilyen 4-5 évenként ilyen kutatást, a KSH most már kvintiliseket mutat ki, tehát a felső 20%-ot, tehát hát nem 2 millió, mert ugye már csak 9,5 millióan vagyunk, de közel 2 millió embernek a jövedelme, ez most ilyen 4 és 4,5-szerese a alsó jövedelme.
Az alsó 20%-nak.
És egyébként azt már látjuk, hogy a népesség felső 1%-a rendelkezik a vagyonnak az 1/3-ával. Ez nem európai szint, ez már a banán köztársaságok szintje, tehát nagyon kevés országban van ilyen. Az Egyesült Államokban jóval nagyobbak a vagyoni különbségek, mint az igen. Európai Unióban, de még ott is messze kisebb ez a differencia.
Ezt nálunk. Megismételni?
Tehát igen, a felső... tehát a népesség felső 1%-a
rendelkezik. Nem egész 1 millió ember.
Hát nem, az 1% a 100 000.
Nem egészen 100 000 ember.
A vagyona, nem? A vagyona, a teljes nemzet vagyonnak az 1/3. Ebben benne vannak a NER lovagoktól kezdve, nyilván. Hát ugye van néhány ember, akinek több 100 milliárdos vagyona van, de a jövedelmekben is egyre nagyobb a különbség. Még például a nyugdíjas társadalomra mindig is az volt a jellemző, az viszonylag homogén volt.
Igen.
Ezért volt érdemes például nyugdíjas fogyasztói árindexet számolni. Most már 500 000 fölött van 100 000 nyugdíjasnak a nyugdíja, mert hogy eltörölték a nyugdíjjárulék plafont.
Igen.
És most már 12-ben, és most már úgy mennek nyugdíjba egyre többen, hogy 1/3-át már a járulék plafon nélküli időszakba töltötték. De mondom még egyszer, ketté szakadt a társadalom. Igen. És a szociális szférából vonták ki a legtöbb pénzt.
Aminek ugye elég súlyos következményei vannak, de most már látják a statisztikusok, a szociológusok is azt, hogy mennyire differenciáltan alakul Magyarországon a jövedelmi rendszer, a vagyoni rendszer, és hogy a szegénység is nem egy ilyen típus, hanem borzasztóan sokféle módon alakul ki, és marad sajnos tartós, hogy folytassuk innen a beszélgetést.
Más részről. A második vendég.
Virág Tünde szociológus, a Hunrend Regionális Kutatóintézet munkatársa, és mondom, öntől tudom, hogy a közelmúltban, áprilisban volt egy olyan konferencia, ahol a szegénységkutatási eredményekről számoltak be. Ezt a tornanádaskát is onnan vettem, a példát, amivel a műsort indítottam, mert hogy ez viszonylag látványos, de van egy csomó dolog, ami nem látványos. Ugye az a szegény, aki a legszegényebb. Hogyan tudják kialakítani azt a képet, hogy Katona Tamás elmondta, hogy a KSH milyen adatokkal körülbelül hogy tud dolgozni, vannak a lekérdezések, vannak a jövedelem és adóösszehasonlítások, stb. Hogy ki milyen helyzetben él, és ahhoz képest hogy alakul ki az egzisztenciája. Kik a legszegényebbek Magyarországon? Kezdjük itt szerintem. És mi szerint mérjük ezt?
Nagyon sokféleképpen lehet azt nézni, hogy ki a szegény. Egyrészt vannak a statisztikai adatok, másrészt, hogy a konferencián is nagyon sokan ebből táplálkoznak a prezentációk, vannak kvalitatív kutatások, tehát olyan terepmunkán, interjún alapuló kutatások, amelyek kimennek a helyszínre, megnézik ezek a településeket, és interjút készítenek a családokkal, az őket körülvevő intézményekkel, és tulajdonképpen ez ad valamiféle képet arról, hogy milyen lehet a szegénység mélysége, mivel küzdenek a mindennapokban az emberek, illetve, ugye, mert például ezek a számok sejtetik, de mondjuk a sokkal beszédesebb, hogy mondjuk nagyon, tehát mondjuk az említett tornanádaskán és az egész régióban a Csereháton nagyon sok olyan család van, ahol hónap végén éheznek. Ahol a népkonyháról hozott ebéd az egyetlen étel a családnak, illetve a gyerekeknek, amit kapnak az intézményekben. Ugye ez egy nagyon súlyos állítás, de így van. És mondjuk, amikor megkérdeztem nem régen egy fejlesztő szervezetet, aki ott dolgozik évek óta egy ilyen településen, hogy mi az, amit el tudtatok kérni, kevésbé éheznek az emberek. Tehát, hogy ez mutatja, ez a szegénységnek a legmélye. Tehát amikor tényleg...
Most ahhoz képest, hogy a statisztikus azt mondja, hogy itt vannak a kimutatható jövedelmek, nyugdíjak, bérek, stb., látom ennek a szórását, hát itt vannak a legszegényebb emberek, de ha elmegyek a faluba, és azt látom, hogy valakinek 110 000 forintos nyugdíja van, és tudom, hogy abból úgyse tudna megélni, mert van egy nagy háza, fent tudja tartani, akkor ott sejtek mögötte valamit, vagy egy családot, vagy egy plusz jövedelmet, ami cserekereskedelemmel működik, vagy valamilyen segít, valami más gazdaság is van e mögött, egy szürke, vagy nem tudom, hogy hívjam. Ezt fel lehet tárni?
Fel lehet tárni természetesen, tehát van szürke gazdaság, van valamiféle reciprocitás a családok között, ezek nagyon nehezen mérhető jövedelmek, és nagyon időszakosak. Tehát, hogy nyilván mondjuk mezőgazdasági vidékeken a nyári időszak az könnyebb, mert akkor van valamiféle plusz bevétel, el lehet menni dolgozni, el lehet menni feketén dolgozni vállalkozóval hetekre, de ezeknek nagyon nagy a kockázata. Tehát ugye ezek a legsérülékenyebb társadalmi csoportok, és ezek azok a családok, akik legkiszolgáltatottabbak mondjuk azoknak a vállalkozóknak, akikkel elmennek feketén dolgozni az ország másik felébe. Mert gyakran úgy jönnek haza, hogy semmi pénzük nincsen, gyakran úgy jönnek haza, hogy a családnak kell fizetni, hogy haza tudjon jönni. Szóval, hogy azért ők a legkiszolgáltatottabbak is. Tehát, hogy nagyon sokféle próbálkozás van, de azért lehet látni, hogy ugye ahol a legnagyobb a szegénység, ott a legnagyobb a kiszolgáltatottság is. És ugye ez nem jelenik meg pénzben. És egy másik fontos dolog, hogy ezek azok a települések, amik legtávolabb vannak mindentől. Tehát mondjuk van egy boltos, vagy egy mozgóboltos, és az diktálja az árakat. És ezek az árak gyakran magasabbak, mint bármilyen Spar, vagy Tesco, vagy Lidl, vagy bármilyen árak. Ugye arra lehetőség sincsen, hogy ezek a családok, tehát az egy olyan befektetés ezeknek a családoknak, hogy elmennek a legközelebbi városba bevásárolni.
Nincs rá pénzük, hogy beutazzanak.
Így van.
Is. Igen.
Tehát, hogy igaz, és akkor rá vannak szorulva erre az egyetlen lehetőségre, ami a faluban valamiféle élelmiszert kínál, és azt tudják megvenni. Ugye ez is egy ilyen rettentő nagy probléma.
Azt lehet-e mérni, és lehet-e látni, hogy Magyarországon mekkora lehet az a csoport, a hány ember élhet úgy, akiről tudható, hogy ebből a szegénységi életformából nem fog tudni kitörni, mert ugye van egy olyan jelenség, hogy szorgalommal, szerencsés körülmények között csak-csak már a második, harmadik generáció kimászik abból a mély szegénységből, elindít valamit, akkor talán már hozzá is jut támogatásokhoz, stb. De kik azok, akikről tudjuk, hogy soha ilyen körülmények maradnak, nem fognak kimászni ebből a helyzetből.
Nagyon nehéz természetesen kimondani, hogy ki az, aki szegény. Ebben a bizonyos statisztikában, amit említettem, hogy az Eurostat egységes módszertana szerint számoljuk, tehát azt mondjuk, hogy a relatív jövedelmi szegénység azt jelenti, hogy valakinek a jövedelme az ekvivalens medián jövedelem 60%-át nem éri el. Ugye, tehát azért a mediánt számoljuk, nem az átlagot, mert a medián, ugye ez egy helyzeti középérték, az azt jelenti, hogy fele a népesség egyik fele ennél kevesebbet, másik fele ennél többet
igen,
keres.
És
még egyet szoktunk hozzátenni, amit említettem is, hogy ez a társadalmi kirekesztettség, akinek nincs lehetősége arra, hogy részt vegyen a társadalmi folyamatokban. És ez valóban nagyon nehéz mérni, 2,5 millió és 3 millió között van a szegények száma ma Magyarországon, ha valós számot akarunk kapni. A Szociológiai Intézet, a Kovács Imre kutatásai, illetve hát az egész kutatóintézet kutatásai, azok azt mutatják, hogy a népesség egyharmada szegény, és nagyjából a népesség egy tizede, tehát 1 millió ember él a mély szegénység körülményei között, akiknél, ahogy Tünde elmondta, iszonyatosan nagy gondok vannak, és nincs állandó munkájuk, a keresetük az esetleges, de egyébként a képzettségük se teszi lehetővé, hogy a munkaerőpiacon megjelenjenek, és sajnos ugye kezd beérni az, ami 15 éve művel ez a kormány. 2012-ben ugye leszállították 16 évre a tankötelezettségi korhatárt. Megjelentek az első eredmények az idén, a regisztrált munkanélküliek több mint 5%-a nem rendelkezik 8 általánossal sem. Ezek az emberek biztosan nem tudnak a munkaerőpiacon tartósan jelen lenni. Hát ahhoz két feltétel kell, ma már Európában szükséges az érettségi meg a szakképzettség. Uh-huh. De ez a munkaalapú társadalomnak az őrültsége. Hát mindenhol tudásalapú társadalomról beszélnek. Tehát ezek úgy összetartoznak, és ehhez járult az, ami már szóba került szintén most a műsorban, hogy a szociális szférából kivontak rengeteg pénzt. Tehát nem elég, hogy gondja van azoknak az embereknek, hogy nagyon alacsony a nyugdíjuk, ma már nincs méltányossági nyugdíj, megszűnt, alig van pontosabban, megszűnt a rokkantsági nyugdíj, tehát százezrek vannak, akik nem tudnak megélni a jövedelmükből, miközben 70 év fölöttiek, 80 év fölöttiek.
Egy kicsit visszakanyarodnék ide a munkaalapú társadalomhoz, mert igazából én ezzel szerettem volna kezdeni, csak másra irányult a kérdés, hogy tulajdonképpen ez a munkaalapú társadalom, ez egy ilyen nagyon erős paradigma a magyar társadalomban. És ez 2010 előtt kezdődött az Út a munkába programmal, és egy nagyon erős konszenzus van a magyar társadalomban, tehát a Fidesz csak meglovagolta, de a magyar társadalomban egy nagyon erős konszenzus van, hogy mindenkinek meg kell dolgozni a napi betevőért. Ez tulajdonképpen nem kérdőjelezik meg sehol. Tudom, hogy vannak, én sem értek vele feltétlenül.
Ez a demagógia valóban, igen, és ezt a politika fölkapta.
De a magyar, tehát ez soha nem kérdőjelezett meg sehol a magyar társadalomban, szociológus körökben, tudományos körökben igen, de egyébként, ha a nagy egészről beszélünk, azért ez egy ilyen nagyon erős konszenzus szerintem a magyar társadalomban. És tulajdonképpen ez az a paradigma, ami nem veszi figyelembe azt, hogy vannak bizonyos strukturális akadályok, vagy kényszerek, ami miatt bizonyos társadalmi csoportok nem tudnak belépni a munkaerőpiacra. És ugye ők lesznek azok, ugye mert ez a munkaalapú társadalom nagyon erősen meghatározza, hogy a társadalom kitart érdemes és érdemtelen szegénynek. Ugye érdemes az, aki dolgozik, aki törekszik, aki valamit akar, és érdemtelen az, aki nem dolgozik. De vannak ezek a van egy csomó struktúrális akadály, ami miatt nem tud belépni valaki a munkaerőpiacra, és ezekkel a struktúrális akadályokkal semmit nem foglalkozik a kormány. Szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy vannak bizonyos struktúrális akadályok, amelyek nem foglalkozik. Az egyik ilyen a területi egyenlőtlenségek. Ugye azt tudjuk, hogy Magyarországon a munkahelyek száma az teljesen egyenlőtlenül osztik meg. Egyszerűen vannak olyan térségek még mindig, ahol nincs munka. Ugye innen az emberek megpróbálnak ingázni, több-kevesebb sikerrel. Ugye azt tudjuk már a 70-es évekből, hogy az ingázás az hogyan hat a családi viszonyokra, a személyes viszonyokra, hogyan teszi tönkre a családi viszonyokat. De ugyanígy például az ingázás az nagyon megterheli azokat a régiókat is, ahova ingáznak ezek az emberek. Mert egy komoly lakhatási válságot okoz, hiszen megjelenik időszakosan vagy hosszabb távon jelentős számú idegen, bocsánat, ezt most én idézőjelben mondtam, hogy idegen, aki megjelenik a munkaerőpiacon, a terekben, valahogy integrálni kell őket, tömegszállásokon lakik, ugye többieket ez felháborítja, tehát egy csomó konfliktus forrást okoz. De vannak nagyon sokan, akik nem tudnak elmenni azokra a területekről, ahol nincs munka. Van egy nagyon erős gondozási válság a magyar társadalomban, nem csak a magyar társadalomban, de van egy nagyon erős gondozási válság. Ugye a legnagyobb szegénységet valószínűleg tényező, hogyha valaki 2-3 kiskorú gyermeket nevel. Egyszerűen azért, mert ezekről a gyerekekről gondoskodni kell. Iskolába kell vinni őket, óvodába kell vinni őket, betegek lesznek a gyerekek. Ez egyszerűen korlátozza elsősorban a nőknek a munkavállalását, mert nincsen flexibilis munka, elsősorban az alacsonyabb társadalmi státuszú csoportoknál nincs flexibilis munkaidő, részfoglalkoztatás, semmi, és ugye, hát ezt mindenki tudja, hogyha mondjuk 8-4-ig van benne egy intézményben egy gyerek, ami nem mindig van így, akkor az anyuka nem tud 8 órában munkát vállalni. Pont. Ugyanígy az 50-es korosztály csúcsa egy másik gondozási válság, hogy mi van az idősekkel. Nagyon sok nő, aki mondjuk nyugdíj előtt áll, azért kényszerül feladni a munkahelyét, mert az idős szüleire kell gondoskodnia. Mert ugye erre sincs ellátási rendszer.
És mindaz, amit hallgatok, bocsánat, hogy közel, mindegyikben van egy-egy pont, amikor eszembe jut, hogy a Fidesz kormányzat valamit próbált csinálni, de nem strukturálisan az egész probléma, hanem néha beavatkozik. Például elindította a bölcsődei programot, ami látszólag annak a problémának lehet az orvoslása, amit említett, hogy kis településen el tudjon szabadulni a mama, és dolgozni tudjon, hogy legyen bölcsőde. Megrekedt a program, éppen most olvastam, hogy ez egy nagy ívű elképzelés volt, de úgy látszik, nincs elég pénz rá, megállt a bölcsődebővítés.
Úgy is mondhatnám, hogy nem szántak rá elég pénzt.
Valószínűleg, hát látjuk, hogy mire jut és mire nem egyáltalán. Akkor eszembe jutott a másik, a kiinduló pont, amit mondta. Mikor 10-ben, ugye a közmunka, mint olyan, az még már a Gyurcsány kormány nem megjelent, mint projekt, mint lehetőség, el is indították valamennyire. A Fidesz csak ezt kibővítette, és akkor addig 25 ezer forint szoc támogatást kapott egy munkanélküli család, vagy egy munkanélküli ember, és erre azt mondták, hogy ez arra predisztinálja, hogy ne is keressen munkát, el van vele, ha berendezkedik erre a minimum. De bezzeg, ha meg kell küzdenie, akkor viszont elmegy dolgozni. Úgy tűnt, hogy igen. Úgy tűnt, hogy a közmunka kimozdítja ebből a mentálisan is nagyon rossz állapotból az addig évtizedek óta már munkanélkül élő családokat. De megállt, ez is megrekedt valahol. Egyrészt, mert nincs tovább lépés a közmunkából jelentőse, másrészt, mert csak ideglenes és alkalmi jelleggel tudja, meg onnan is kivonták a pénzt magyarul. Tehát valami mindig belenyúlna a kormány, de nem egészét, hanem egy-egy részterületét próbálja csak segíteni.
Egy picit ebben módosítanék, tehát a kormány nem vonta ki a közmunkából a pénzt, a közmunkából eltűntek az emberek.
Aha.
Tehát, hogy ugye a 2015-16-os gazdasági fellendülés nagyon sok embert kihúzott a közmunkából, egyszerűen ezek az összeszerelő üzemek,
ja,
alacsony státuszú munkák elvitték ezeket az embereket, de van egy masszív réteg, akik benragadtak a közmunkába.
Igen. Hát valamikor 250 ezer körül volt a csúcs, igen, foglalkoztatottak száma.
Most 64 ezer közmunkás volt a
már csak annyi van.
És ugye akik beragadtak a közmunkába, azok jellemzően ezek a anyák, idősebb nők, olyanok, akiknek mondjuk az egészsége nem teszi lehetővé, hogy munkát vállaljon, de nem kapnak ellátást, ez még ezért, tehát valamilyen átmeneti státuszban vannak.
Lenne több közmunkás, ha lenne rá több pénz.
Én az önkormányzatoktól vidéken azt hallottam, igen, hogy sajnos fideszes polgármester panaszkodott, igen, hogy nem kapnak-e.
Ha lenne rá pénz, akkor lenne több közmunkás, de az biztos, most már 15 év távlatából ez látszik, hogy ez nem jelentette azt, hogy ez átmenet a valódi, a piaci körülmények, igen, közé. Nem tudtak elhelyezkedni, de egyébként
sem.
Ebben is a statisztikus, azért a statisztika segített a kormánynak, mert a közmunkásokat is foglalkoztatottnak tekintette, ami az, aha, Európai Unióban nem volt szokás, aha, mert ugye 1 millió új munkahelyet ígért a miniszterelnök.
Azt valahogy ki kell tömni.
Aztán, amikor megint probléma volt, akkor 3-4 évvel ezelőtt, akkor módosították a foglalkoztatás szempontjait, és azt mondták, hogy a gyeden lévők, amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy a gyesgyed lejártával újra visszamennek dolgozni, és van hova visszamenniük, azokat foglalkoztatottnak tekintették, ez már is 140 ezerrel megemelte a foglalkoztatottak számát. Most kijelentették, hogy 1 millió munkahely megvalósult, ez 650 ezer körül van, 660 ezer, végül is a kétharmada megvalósult, ez amúgyis a kedvenc közönséges törtje a kormánynak, úgyhogy ezzel nincs is gond, de az igazi probléma az egyébként, hogy hiába lett 650 ezer új munkahely, nem lehet hatékonyabb a magyar gazdaság.
Sőt.
Mert ez a bizonyos munkaalapú társadalom, ez azt jelentette, hogy összeszerelő üzemek országa lettünk, akkumulátorgyáraktól kezdve sok olyan üzem épült, ahol alig van hozzáadott érték. Mert ez nem a tudás alapú társadalom, nincs hozzáadott érték, és nagyjából az elmúlt 15 év átlagában 1%-ot sem ér el a termelékenység növekedése.
Ebből az hát is következik, hogy az ilyen módon viszonylag nagy számú foglalkoztatottak, egy jelentős része maradt szegény, és a utódaik is, mert nincs képzettség, nincs áthagyományozható tudás, egzisztencia, marad a szociális kiszolgáltatottság és a beragadás ebbe a szélre.
Hát most 150 ezerrel kevesebb egyetemi hallgató van, mint a csúcson volt 2006-ban, tehát
akkor ennek a
szembe megyünk az Európai Unió
irányelvvel. Ennek a munkaalapú társadalmi víziónak, mintha itt lenne a vége, olvasva a akkumulátorgyárak válságát, az elbocsátásokat, amelyek éppen az elmúlt hetekben kezdődtek, meg nyilván nem szeretnek róla beszélni, és akkor ez nagyon rossz képet vetít előre.
Most már 80 ezer Európán kívüli foglalkoztatott van Magyarországon, ami nem kevés.
Igen.
Főleg ázsiaiak.
Ja, a munkaalapú társadalomnak akkor lenne vége, hogyha valami más lenne helyette. Mondjuk ekkor, hogyha mondjuk az oktatásba lehetne beruházni, ami nem történik meg, ahogy el is hangzott, hogy ugye itt ez a 16 évre levitt korhatár, ennek drámai következményei vannak. És gyakorlatilag most tényleg ez egy új jelenség, hogy tömegével jelennek meg fiatalok, akiknek nincs meg a 8 általános iskolájuk. Azért ez egy nagyon komoly szám szerintem, és egy nagyon komoly jelenség, amivel foglalkozni kellene, mert gyakorlatilag az iskolák azok abban érdekeltek, hogy 16 éves korukban a problémás gyerekeket kilökjék.
Nehéz bejutni például a gimnáziumban, mint 20 évvel ezelőtt.
Hát sokkal nehezebbet, erről tett a kormány, meglehetősen sokat, de ez egy másik témakör. A családokat
növeli a szegénységet.
Igen, mert növeli. De a családokat tekintve ugye ez a 16 éves korhatár azt jelentette, például abban a vidéki környezetben, amiben ismerős vagyok, és ez a nyírség, hogy sokan azt mondják, jó van, legalább a gyerek elmehet dolgozni, jó, de jó, menjél fiam, akkor külműves mellé, meg menjél, keresél, te is ne tanuljál, hogyha nem kell. Tehát ez ráerősít erre a történetre.
Igen, de ugye bizonyos munkákat tud elvállalni
csak
valaki.
Csak nagyon szűk lehetőségeik vannak.
És ami szintén egy új jelenség, az a dolgozó szegénység megjelenése, és a dolgozó szegénység egyre szélesebb. Ugye ez azok az emberek, akik dolgoznak, akár bejelentett 8 órás munkába is, de hónap végén ugyanúgy valami probléma van a kasszával. Nem tudnak félretenni, hónapról hónapra élnek, jó, hogyha meg tudnak élni. És ez egy nagyon széles réteg, és ugye nagyon sokan azok közül, akik mondjuk akár szociális szakmában dolgoznak, nagyon alacsony státuszban, ugyanígy a dolgozó szegénység körébe tartoznak. Tehát mondjuk ápolók, tehát idős gondozók, szociális gondozók, pedasziszt, nagyon sokan. És ugye ez bizonyos szakmáknak a iszonyú leértékelődését jelenti.
Hát ez olyan
gyerekvédelemben is.
Olyannyira, hogy igen. Az utolsó egyik rendezvény, ami most már 10 évvel ezelőtt volt Budapesten, ott a Alkotás úton szociális munkásoknak és szociális szakszeret szervezte szociális munkásoknak egy ilyen országos értekezlete, ahol számosan elmondták, hogy ők rosszabbul élnek, mint az ápoltjaik. Most ez egy olyan viszony, ami leértékeli ezt a munkát, nem teszi vonzóvá, mert megalázó. Tehát itt is fogynak az emberek, és ezáltal teljesen szétzilálódik a szociális ellátó rendszer. És ez azóta nem javult.
Hát a szociális ellátó rendszer az egészen tragikus állapotban van. És ugye nem csak az, hogy nem javul, hanem nincsenek, betöltetlen státuszok vannak mindenhol. Tehát nem lehet embereket találni, és az emberek, a még meglevő szociális munkások pedig így vándorolnak, projektek, állami állások között, itt-ott, de gyakorlatilag úgy nem termel. Tehát hiába vannak uniós programok arra, hogy bővüljön a szociális ellátás, új programokat vezetünk be, de embereket nem tudnak mögé tenni, mert nincs. Tehát, hogy igazából ugyanazok, majdnem ugyanazok az emberek vándorolnak ezekben a programokban, vagy alapellátásban, és hol itt van kevesebb, hol ott van kevesebb. Tehát igazából ez a humán kapacitásba való beruházás, a humán erőforrásba való beruházás az az, ami nagyon hiányzik Magyarországon.
Egyébként az, hogy a közszolgáltatások nem működnek, azok növelik újra a szegénységet. Mondok egy példát. Az egészségügyből annyi pénzt vontak ki, hogy ma már ott tartunk, hogy az Európai Unióban Magyarországon költik a legkevesebbet a közfinanszírozott egészségügyre. Bármilyen furcsa, de az egyébként jogos orvosbér emelés adta meg a kegyelemdöfést az egészségügynek, mert nem emelték meg annyival az egészségügy finanszírozását, mint amennyi a béremelés volt, elvettek a dologi kiadásokból, ráadásul egy nagyon kemény feszültséget teremtettek azzal, hogy az egészségügyi szakdolgozóknak a jövedelmét ehhez képest alig emelték, és nőtt az olló. De ma már ott tartunk, hogy az egészségügy, a közfinanszírozott egészségügy, a túlcentralizált állami egészségügy nem működőképes. Egyre több ember kénytelen a magánegészségügyhöz fordulni, mert máshol nem kap ellátást, mert a magánegészségügynek az lenne az értelme, hogy akinek magasabb színvonalú ellátás kell, mint amit tud nyújtani az állam, és ezért áldoz a saját jövedelméből, az kapja soha magasabb színvonalú ellátást. De most itt kényszerűségből elmennek nyugdíjasok a magánegészségügybe, ahol 100 euró egy vizit, mert nem kap máshol ellátást, de ez elvonja a pénzt, hogy élelmiszert vegyen magának, vagy a rezsit fizesse. Hát egy alacsony nyugdíjas, és kénytelen elmenni a magánegészségügybe. Ezzel csökken a jövedelm, és akkor még nem beszéltünk arról, amit az előbb említettem, hogy az elmúlt 3 évben 70%-kal nőttek az élelmiszerárak.
Ezt egy példával illusztrálnám, ezt az egészségügyet, ez egy múlt heti élmény. A Csereház közepéről, ugye, ami az egyik legszegényebb rész, a legközelebbi nőgyógyászati és ultrahang ellátás a kismamáknak Miskolc. Ami minimum 35 perc autóval, tömegközlekedéssel egy napos program. Na most ugye, hát ez a kismama az nem biztos, hogy gyakran megy Miskolcra ezért. És ugye ennek vannak egészségügyi következményei vannak, ennek a gyerekre vannak következményei, de nincs közelebb.
Itt a körvonalazódik az, hogy 15 év elteltével gyakorlatilag ennek a kormánynak a szociális bérpolitikája és munkával kapcsolatos politikája.
Adórendszerével.
A társadalom egy jelentős, majdnem egyharmadáról lemondott. Egyszerűen nem tekinti tényezőnek. Egyszerűen nem számít, a kárára történtek az úgynevezett szociális intézkedése, rezsicsökkentés, adókedvezmény, mindent nézve, mind-mind a magasabb jövedelemmel rendelkezőknek jelent komolyabb segítséget, míg a szegénységben élőknek igazából szinte semmit.
Illetve növeli a szegénységben élőket.
Igen.
90-es évek elején volt egy politikus, Bogár László, aki a akkori miniszterelnöki hivatalnak volt a politikai államtitkára, azt mondta, hogy a népesség egyharmadát az útszélén kell hagyni. Aztán később ugye mondott olyat a Fidesz elnöke, hogy nem hagyunk senkit az útszélén. És csak akkor még nem értettük, hogy ez mit jelent, hogy azokat belelőgték az árukba. Tényleg nem hagyták az útszélén. Egyharmadról lemondott, ez a kormány lemondott a népesség egyharmadáról. Úgy gondolta, hogy a középosztályokat fölemeli, és a középosztályok majd fölemelik a társadalmat, és akkor magával húzza majd az egész népességet. Ehelyett fölemeltek mondjuk néhány ezer embert, a legszűkebb körét, ugye a családok kormánya, a szó szerint kell érteni, annak a néhány családnak a kormánya. És ez azt jelentette, hogy milliók kerültek iszonyúan nehéz helyzetbe.
Azt olvastam most, hogy a legújabb Európai Uniós felmérés szerint a magyarországi GDP az egyik legalacsonyabban finanszírozza az oktatást. Azt hiszem, Bulgária és még talán Románia van mögöttünk, igazából a sor végén vagyunk, és mindezekkel összevetve ez azt jelzi nekünk, hogy a bármi történik éppen az országban, kormányzati szinten vagy váltás lesz, vagy nem, az az állapot, ami létrejött, ebből nagyon hosszú évekkel kell, hogy szívós munkába ki lehessen mozdítani, hogy ezt a nagyon jelentős szegénységet valamilyen módon szüntessük meg. De ez olyan nagy teher, és nem tudom, hogy erről mi a véleményük, hogy dupla áldozatot igényel ennek a korrekciója hosszú éveken keresztül, mint amennyi lett volna a ráfordítás, hogyha nem hagyjuk, hogy ezek az emberek ennyire esélytelenné váljanak és elszegényedjenek.
Ez egészen biztos, hogy ez nagyon sokba kerül. Ugye, hogy az már szóba került az egészségügyre, a költségvetésből Magyarország fordítja a legkevesebbet az Unióban, és gyakorlatilag az oktatásban is nagyon hátul vagyunk. Az adatok egy kicsit kedvezőbbek, mert a felsőoktatásra most többet fordítanak a költségvetésből látszólag. Azért mondom, hogy látszólag, mert amikor létrehozták ezeket a közalapítványokat, ugye a Kekvás egyetemeket,
most már úgy beszélünk
azok
róla, hogy...
nagyon jelentős pénzösszegeket kaptak, de azok ott parkolnak és állampapírban vannak, mert nem engedik elkölteni beruházásokra erre. Ugye fényderített az MNB botrány kapcsán, ugye a Kecskeméti
Neumann Egyetem
127 milliárd
forintot.
Igen, de nem tudott volna más, és több egyetemnek több 10 milliárd forintja van az alapítvány számláján, mert nem tudnak mit kezdeni vele, mert beruházásra lehetne fordítani, vagyis elhagyta az államháztartást, tehát beteszik a zárszámadásba, de az nem a felsőoktatás szolgálja, kivéve, hogy ma már ez a Matthäus Corvinus alapítvány, az több pénzt kap a költségvetésből, mint a még megmaradt állami egyetemek együttvéve. Tehát ez egy nagyon torz struktúra, ami kialakult. Egyébként a gazdaság növekedését úgy kezdte a kormány növelését, hogy kivonta a pénzt az egészségügyből, ugye először a magánnyugdíjpénztári rendszert
megteszi. Az volt az első lépés.
Ugye ott mindjárt megtakarítottak 3000 milliárdot, és aztán szép lassan leépítették a szociális szférát. Ma a szociális védelemre szintén az egyik legkevesebbet költjük. De ez aztán megjelent a fejlettségi mutatónkban is, mert még 95-ben, amikor először számolták ezeket az adatokat a mai módszertanak megfelelően az egyfőre jutó GDP adatrangsorát, akkor mi a 11 közép-kelet-európai ország közül a harmadik helyen voltunk. Előttünk volt Csehország és Szlovénia. Most is harmadikak vagyunk, de hátulról.
Hátulról.
Hogy sikerült leküzdeni magunkat. Románia már bőven előttünk van. Nagyon jelentősen, de Lengyelország is, és tulajdonképpen leküzdöttük magunkat erre a helyre. Azért, mert nem növekszik a gazdaság, és tényleg az összeszerelő üzemek országa lettünk, az oktatásra nem fordítunk pénzt a szociális szférából. Kivették a pénzt, és ketté szakadt a társadalom, kizárólag a magas jövedelműeknek kedvez ez a kormány, és lemondott, ahogy mondtam, 3 millió.
Vannak itt örökségek is, ahogy a szegénységet nézzük. Például az, hogy a társadalmi mobilitás hagyományosan Magyarországon és a volt kelet-európai országokban, volt szocialista táborra gondolok, nagyon alacsony és nagyon kicsi, szinte nagyon keveseknek van lehetőségük azért elköltözni, mert ott volna egy kedvezőbb munka, kedvezőbb tanulási lehetőség, egyebek. Földhöz ragadtak az emberek egy bizonyos egzisztenciális szint alatt, ugye? Ez változott valamit? Mérhető volt, hogy a mobilitás, hát hiszen vannak bejárók, említette, hogy nagyon sokan kényszerűen akár 60-70 kilométerrel lakhelyüktől elmennek dolgozni.
Az ingázásnak mindig voltak ma hagyományai Magyarországon, tehát nem csak a 70-es években, hanem korábban is. Tehát bizonyos társadalmi csoportok mindig ebbe az ingázó életmódban éltek. És ez ugyanúgy megvan most is. Uh-huh. És az, hogy 2013 után nagyon sokan elindultak külföldre. Azért ez egy olyan kényszer, ami ugye ez egy kényszer hatására, tehát nem mindenki senki nem jókedvében ment el külföldre, hanem egyszerűen egy gazdasági kényszer hatására a legtöbben. De hát azért ez egy jelentős szám. Én számokban nem vagyok jó sajnos.
600-700 ezer ember,
igen,
most már külföldön.
Aki külföldön dolgozik. És ugye nagyon sokan csak mondjuk ingáznak a nyugati, nyugati ország részből, de nagyon sokan hetelnek, két hétre, hónapokra elmennek. És ugye az ingázásban mindig az a csapda, hogy az ingázás családdal, nem, vagy akár a külföldi munkavállalás, vagy más országrészben, belföldön más országrészben való vállalás családdal nem lehetséges, vagy nagyon nehéz. Tehát számos olyan történet van, hogy a fiatal, illetve ez egy nagyon erős minta, hogy a fiatal elindul, munkát vállal, pár évig dolgozik, megkapaszkodik, de amikor családot alapít, jön az első gyerek, akkor visszaszorul. Legalábbis az anya visszaszorul a gyerekkel, vagy mindannyian visszaszorulnak, és egyszerűen valahol máshol megkapaszkodni, mint család, az nagyon nehéz. Az csak bizonyos társadalmi státusz fölött lehetséges. Tehát a legalacsonyabb társadalmi státuszban csak a dolgozóra van szükség a másik országrészben, vagy a másik európai országban.
Vannak tapasztalataim, mivel kapcsolatban most egy időben sokat jártam Sopronban. És azt tapasztaltam, ott élő ismerőseim meg is erősítettek ebben a dologban, hogy Sopronban, ugye hát az utóbbi években már nem is tudni, hány ember megy albérletbe, vesznek ki közösen lakásokat, stb. Mert átjárnak Ausztriába dolgozni. Most ennek két negatív hatása van. Sopron felbojdult, az ott élő törzslakosságnak nagyon-nagyon elege van ebből a dologból, hiszen gyökértelen emberek élnek ott, jönnek, mennek, reggel elmennek, este visszajönnek, fellazult egy csomó minden, bizonyos szórakozó helyekre már nem mennek be, mert most nem részletezem. Ez az egyik oldala. De a másik oldala, hogy egy ingázásból élő ember, aki éveken keresztül ezt csinálja, gyökértelenné válik. Nincs meg az a kulturális közege, ahol a mindennapjait éli, hanem idegen közegben él, időnként hazalátogat. Az egyetlen pozitívum, hogy nyilván több pénzt tud hazautalni, mint ha otthon lenne. Na de tartósan ez egy abnormális történet.
Hát igen, ez amit korábban említettem, hogy ennek vannak, erre van rengeteg kutatás, hogy ez hogyan veri szét a családi viszonyokat, a szociális viszonyokat. Ez nagyon nehéz. És még egyet megemlítenék, a lakhatási válság.
Hát igen.
Tehát
az is egy külön fejezete ennek a nem is annyira szegénységkutatásnak, mint az egész szociológiai munkának.
Ugye, bocsánat, ezt majd vág. Szóval a lakhatási válság, ami azt jelenti, hogy a magyar lakosság 95-6%-a saját tulajdonban él, és egy a saját tulajdonban élés az egy nagyon erős, mint a Magyarországon. De ugye ez a saját tulajdon, ez nem kompatibilis az ország részek között. Tehát mondjuk hiába van nekem egy nagy házam Szabolcsban, abból én nem tudok Budapesten lakást vásárolni.
Hát sehol máshol egy városban
és még egy városban sem.
Szinte.
Tehát gyakorlatilag az ingatlanárak különbségei iszonyatosan gátolják a mobilitást. És nincsen szociális bérlakás, nincsen támogatott, nincs meg az a szférája a lakhatásnak, nincs meg az a közege a lakhatási támogatásoknak, ami ezt a mobilitást segítené. Tehát, hogy akik mondjuk elmennek Sopronba dolgozni, ők is magánemberektől bérelnek,
igen,
vállalkozóktól bérelnek, igen, magánpiacon kénytelenek, ami a legkiszolgáltatottabb rendszer, és gyakorlatilag az államnak itt is lenne szerepe, hogy ezt valahogy koordinálja, vagy legalábbis valahogy szabályozza, hogy mondjuk hogy tudnak ezek az emberek lakhatáshoz jutni mondjuk az ország másik végén, ha netán mondjuk családostul szeretnének átköltözni. De ugyanezt említhetnénk mondjuk akár a kollégiumok esetében is, nagyon sok esetben a felsőoktatás az gátolja, hogy megfizethetetlen a lakhatás, aki nem helyben lakik.
Az Európai Unióban a nagyvárosok többségében 30-35% a bérlakások aránya a lakásállományon,
igen,
belül.
Nálunk ez...
Nálunk meg 3-4-5%.
Igen.
Ez óriási különbség, és értelmetlen, és a kormány szándékosan csak nem a lakhatás segíti általában, hanem a lakáshoz, a lakástulajdonhoz jutást, de az pedig csak azoknak adatik meg, akiknek kellően magas a jövedelmük. De egyébként a külföldön dolgozók, vagy külföldön élőknél nagyon érdekes, egész Kelet-Közép-Európából sokan mentek ki, Lengyelországból is nagyon sokan,
nagyon
Romániából,
sokan,
Bulgáriából, Baltikumból is egy időben. Igen ám, de ott azért a többség fizikai dolgozó. Magyarországon a legmagasabb a diplomások aránya, akik kimentek.
Igen?
Igen. Nálunk a legmagasabb a felsőfokú végzettségűek aránya a külföldön dolgozók körében. Ez mutatja, hogy ennek nem csak gazdasági, hanem társadalmi oka is vannak, hogy ma egyre többen mentek ki. Hát ugye nagyon sok nyugdíjas van, akinek repülőre kell ülni, hogy meglátogathassa az unokáit.
Tehát ez, hogy a magyarországról elmentek külföldön munkát vállalóknak, magasabb aránya diplomás képzett szakmában, mint a többi országban, ez valami egészen tragikus képet mutat arról a gazdaságpolitikáról, amiben élünk, hát hiszen akkor abszolút a szellemi munkát nem becsüljük meg.
Meg a társadalom politikára is, de sokan nem csak azért mennek el. Most ma már egy orvos nem azért megy el, mert alacsony a jövedelme, hanem azért, mert elege van abból, ami itt folyik a magyar egészségügyben. De egyébként még valami ugye mobilitásról, mint a belső vándorlásról, vagy külső vándorlásról beszéltünk, de legalább ilyen fontos, hogy a társadalmi mobilitás is megszűnt ma. Alig van olyan fiatal, aki magasabb képzettséget szerez, mint a szülei.
Tehát beragad a következő generáció abba az egzisztenciális csapdába, amiben az egész család élt.
Igen.
Ez a jellemző?
Igen. Egyébként nagyon régen tudjuk, évtizedek óta, hogy a két szélső ponton minimális a mobilitás. Tehát a segédmunkás nem tudja elérni, hogy a gyerekéből diplomás legyen, míg a felső osztálynak a diplomás elitnek a gyerekeiből 90-valahány százalékban diplomás lesz. Ez mindig is így volt. De most már igen. De úgy általában azért jelentős volt a mobilitás, most alig-alig van, megszűnt. És ráadásul ez ellenhat, hogy most már a korai iskola elhagyás aránya az Európai Unióban csökken, nálunk nő. Még nem nálunk a legmagasabb, de ha így megy tovább, a legmagasabb lesz. Ugye az azt jelenti, hogy olyan 18 éven felüli, 24 alatti, akinek nincs meg legalább érettségie vagy szakképzettsége, és nem tanul sehol. És ez újra termeli a szakképzetlen és érettségi nélküli fiatalokat, és hát itt vagyunk a munkaalapú társadalomnál, ennél az őrültségnél, amit nem is tudjuk, mit jelent, mert ezt ugye...
Tünde erre azt mondta, hogy mert mondtam, hogy itt a vége ennek a munkaalapú víziónak, de azt mondja, akkor lenne vége, ha látnánk, hogy mi következik ebből, semmi nyoma.
Hát én nem sok. Én nem látok egy jelentős paradigmaváltást a társadalompolitikában, igen. Hogy...
Hát ez rendszerváltás kell. Ebben a rendszerben ez nem fog megváltozni.
Jutottunk a műsor végén. Köszönöm nagyon, hogy itt voltak. Virág Tünde szociológus, a Hunren Regionális Kutatóintézet kutatója, és Katona Tamás, a KSH korábbi volt elnöke. Köszönöm szépen Somfai Péter szerkesztőm nevében is a figyelmüket. Minden jót, viszontlátásra, viszonthallásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.